Kedves hallgatóink, a madárvártában ezúttal ragadozó madárról, méghozzá bagolyról beszélgetünk. Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával. Szervusz, Gergő!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Nem véletlen, hogy animációs filmek kedvenc madara, vagy hát ha bagolyról van szó, akkor inkább ilyet ábrázolnak. Nagyon egyedi megjelenésű, semmi mással nem összetéveszthető bagoly, a gyöngybagoly. Csodaszép, de azért mondjuk el, hogy néz ki.
Hát általában a bagolyok, azt gondolom, hogy viszonylag népszerűek, mert ilyen nagyon egyedi megjelenésük van, a nagy szemükkel, a testalkatukkal, a röptükkel, ami viszonylag halk, de mégis elegáns. És hát a gyöngybagoly talán olyan szempontból kiemelkedik, hogy nagyon világos mintázatával a többi bagolytól jelentősen eltér, amik inkább ilyen rejtő színezett tűnek tűnnek, meg hát azok is. Ahhoz képest a gyöngybagoly sokszor, amikor meglátjuk mondjuk éjszaka repülve, akkor világít.
Olvastam egy érdekes kutatást. Vizsgálták, hogy hogy nem veszik észre a pockok, hogyha így világít. Ugye, hol van itt a rejtőzködés? És azt találták, hogy a holdfázis függvényében vadásznak azok a baglyok, amelyek világosak, és megmérték az égbolt fényességét a kutatók, a bagolyról visszaverődő fényt, és ezt összevetették az egerek látási képességével, és van olyan, amikor holdfényben ez a fehéren világító bagoly nem látható az egér számára.
Ezt a konkrét vizsgálatot én nem ismerem, de teljesen logikusnak tűnik. Sokszor egyébként a rejtőszín csak akkor rejtőszín, amikor megfelelő helyre rakjuk. Tehát, hogy az ember nem gondolná, hogy a zebrának rejtőszíne van, hát egy csíkos pizsamában mindenki észreveszi, mégis a bokros szavannai környezetnél ezek egy rejtőszínnek minősület, és hát nagyon sok ilyen rejtőszín van. És a baglyoknál is azt mondom, hogy rejtőszín, de most ránézek itt a könyvbe, hát egy csupa folt, meg mindenféle jól megkülönböztető szín van egy csomó baglyon, de amikor beül mondjuk egy fatörzs elé, akkor van, hogy nézi az ember így 5 méterről a macska baglyot a farepedésben, és nem látja, hogy hol van, mert a rejtőszín az ott neki ahhoz rejtőszín. Tehát ugyanígy hát az égbolt tekintetében ez egy valószínűleg előre megjósolható kutatás volt, hogy valami ilyesmi lehet emögött, de persze azt hozzá kell tenni, nem mindegyik gyöngybagoly ilyen világos. Magyarországon is valamilyen mértékben előfordul mind a két alfa, van ilyen narancssárgás mellű alfa is, ami bizonyos területeken, Dél-Nyugat-Magyarországon valamennyire előfordul, de azért a tipikus madár amellett, hogy fehér a melle, hát a legtöbb bagolyra jellemző ilyen arc, az nála egészen ilyen szívalakúvá alakul, ez még növeli a PR-ját, ahogy szoktuk
ezt mondani. És ez az elmaradhatatlan pöttyök tele van, gyöngyözve.
És hát a gyöngybagoly nevet pedig hát a gyöngyökről kapta, és így azt gondolom, hogy tényleg méltán az egyik leglátványosabb bagolyfaj, és ráadásul ember közeli, ezért sokszor lehet is vele találkozni.
Érdekes, hogy hol tanyázik. Én például a füles bagolyról is azt hittem, hogy toronyban lakik, de kiderült, hogy nem. Viszont ez a madár tornyokban lakik, ugye?
Hát igen, persze lakik máshol is, de Magyarországon, meg úgy általában Európában tipikusan a különböző építményekben, és ezeken belül is a legjellemzőbbek a templomtornyok, ezért hosszú ideje már emberhez kötődik ilyen szempontból a gyöngybagoly. Persze azért mezőgazdasági épületeknek is ugyanígy az ilyen tető szerkezetein, illetve korábban más természetesebbnek tűnő mondjuk széna, bogják, meg egyebek is előfordultak, ahol a fészkel, de azért az a tipikus helye, illetve hát egy ideje elég sok helyen foglalkoznak a megtelepítésével is, tehát akár különböző módon kihelyezett fészek, ládákat is előszeretettel elfoglal, ami végig is hát nagyjából ugyanaz, tehát hogy egy valamilyen nagyobb dobozba egy nyíláson át be tud jutni. Ez lehet egy külön fészekláda, vagy például a templomtornyoknál azt is szokták csinálni, hogy amikor átépítik, felújítják, akkor esetleg lerekesztenek egy külön részt a baglyoknak, ahol hagynak direkt berepülő nyílást, és ezzel megfelelő körülményt tudnak nekik teremteni.
Ebben együttműködtök az egyházakkal, felméritek, hogy hol van, és akkor szóltok, hogy
igen,
ott vigyázzanak, ne úgy újítsák fel, ne bántsák, ne akkor újítsák.
A baglyokkal foglalkozó specialisták rendszeresen kapcsolatot tartanak a különböző egyházakkal, illetve általában a templomokat kezelő helyi emberkékkel, akik persze lehetnek gondnokai ezeknek az épületeknek, vagy papok, lelkészek, de akár magasabb szinten is kialakult egy olyan kooperáció, aminek kapcsán pont, amit az előbb említettem, hogy például felújítás van, akkor figyelembe veszik azt a szempontot, hogy hogyan lehet a gyöngybaglyoknak, meg egyébként mondjuk a denevéreknek is megfelelően kialakítani a körülményt, ami nem is zavarja a templom működését, és az állat is ott maradhat. Ezek a jó példák, persze sajnos vannak olyanok is, ahol ezt nem veszik figyelembe, de azt gondolom, hogy egyre több helyszínen erre figyelmet fordítanak, főleg ezeknek az együttműködéseknek köszönhetően.
Mennyire sok gyöngybagoly él Magyarországon, és hol láthatom őket? Mindenhol vannak országszerte?
Hát országszerte eléggé elterjedtek, elsősorban azért inkább a síkvidéki területekhez kötődnek, ahol nyíltabb térségek, mezőgazdasági területek vannak, táplálékát elsősorban különböző rágcsálók teszik ki, legnagyobb tömegben nyilván a leggyakoribb a mezei pocok, de egerekkel, cickányokkal is táplálkoznak, néha esetleg énekes madarakat is elejtenek, de nem a tipikus táplálékuk. Így mindenfelé lehet találkozni. Az, hogy mennyien vannak, a becslések, legutóbbi becslések is eléggé szórnak. 340-860 pár közé tettük a legutóbbi becslés, korábban ilyen 1000
nagyon
pár.
Nagyon kevés.
Ez viszonylag kevés.
Akkor igen. Nem fogok ilyet látni.
De fogsz, szerintem azért nem annyira kevés, hogy ne lehessen látni, mivel viszont tipikusan a településekhez kötődnek. Lehet is ezt azért tudni, tehát hogyha mondjuk a gyöngybagoly specialistákat megkérdezed, akkor tudnak abba segíteni, hogy hol tudsz látni, és hát nem is zavarod őket, mert erre ember közelségben vannak, tehát ők megszokták azt, hogy ott költenek, és ott járkálnak az emberek.
Költési időn kívül is ott a ládában, vagy az odójában, vagy a templomtoronyban kuksol.
Sokszor használják ezeket a helyeket is, meg fákon is nappalozhatnak, de nagyon szór egyébként a gyöngybagolynak a költési időszaka, és az egész viselkedése és az állomány nagysága is nagyon függ a táplálék ellátottságtól, tehát hogy éppen pocokgradáció van, vagy nincs, vagy hideg tél van, vagy nincs. A hideg tél, a táplálék szűke, nagyon sok madárnak az elpusztulásával is tud járni, és ez nem csak Magyarországra, meg nem csak erre az állományra jellemző, összességben egy ilyen nagyon fluktuáló állománya van a gyöngybagnak. Jó években fölmegy, rossz években jelentősen tud csökkenni, és ezért is nehéz megmondani azt, hogy most éppen mennyi van, de valószínűleg vagy a legtöbb becslés azt mutatja, hogy valamennyire csökken az állománya európai szinten is. Nálunk korábban 1000 környékére becsültük, most inkább 300-800 pár környékére. Valószínűleg egy kicsit csökken, de nagyon nehéz megmondani, inkább csak hosszú távon lehet erre konkrétabb adatot kapni. Amit nem említettem az előbb, hogy azért ezek az épületek mellett van egy olyan gyakorlat bizonyos országokban, hogy mezőgazdasági területeken, mint rágcsáró írtót próbálják kicsit oda csalogatni, és oszlopokra kihelyezett ládákat is szívesen elfoglal, és Magyarországon is kísérleteznek ezzel, tehát így a mi radozó madárvédelmi szakosztályunknak a gyöngybagolyjal foglalkozó kollégái, illetve a gyöngybagolyvédelmi alapítvány, van egy külön szervezet, amit szakértő alapított, közösen kísérletezünk ezekkel a ládákkal, és a bizonyos területeken tudomásom szerint elég sikeresnek is tűnik. Jól emlékszem, Izraelben alkalmazták nagy léptékben, és ott nagyon sikeresen tudták mezőgazdasági területeken megtelepíteni a gyöngybaglyot.